Szeretett testvérek, Isten igéjét olvassuk és halljuk a Máté szerinti evangéliumból. Máté evangéliuma 6. részéből, a 25. verstől a 34-ig eképpen.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ti azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább ét titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
Hallottuk az evangéliumból Jézus szavait, lélekben elcsendesedve imádkozzunk.
Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy nem csak az égmadaraira, a rétvirágaira, de ránk emberekre is gondot viselsz. Köszönjük, hogy hétről hétre megszólítasz bennünket a te ígéd által. Hálát adunk azért, hogy ismét magad köré gyűjtöttél bennünket. Bocsáss meg, amikor mi mégis az anyagi dolgokat helyezzük előtérbe. Amikor fölöslegesen aggodalmaskodunk, vagy ha éppen nem tudunk ellenállni a körülöttünk lévő világcsábításainak. Uram! Segíts, hogy a te ösvényeden maradhassunk, és ha néha el is botlunk, mindig legyen elég erőnk talpra állni. Áld meg, Uram, az ige hirdetőjét, és add, hogy ma is lélekben megerősödve térjünk meg hajlékunkba. Amen.
Énekeljük a 234. dicséret, 234. dicséret második és harmadik versét. Jer világosság, ragyog fel nékünk.
Thank you.
római levél 14. fejezetéből leülve olvassuk és halljuk az igét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 14. fejezetéből a 13. verstől a 20-ig. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreiteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok! Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold le az Isten munkáját. Bemutatjuk az új égi meszelőt, mely többet tud, mint a korábbiak, mert ezzel éjszaka is lehet az eget festeni. Többet tud, mert összehajlítva, összehajtogatva egy falszekrénybe befér. Többet tud, mint az előző égi meszelők, mert ezzel egy kézzel, egyszerre, egy mozdulattal a szivárvány szíveit, színeit is fel tudja festeni az égre. Hívjon most, és öné lehet féláron. De ez mind még semmi. Mert az első 50 telefonáló ajándékba kap egy vödör kék festéket is. A csak fogyasztásra buzdító reklám. Kinek az érdeke? Kinek az érdeke elsősorban? Mert nyilvánvaló, tájékoztatásra szükség van. Értelmes hirdetésekre is szükség lehet, hasznos lehet. De vajon a tájékoztatáson túl nem lélektani harc folyik ellenünk a zsebünkért, a pénzünkért? És az kinek az érdeke? Aztán mennyi békességre, szeretetre hívó hirdetést láttál, hallottál már? Hány óriás plakát létezik az országban, amelyik egyetértésre, békességre hívna, bátorítana, buzdítana? Pedig ez utóbbi, úgy gondolom, mindenkinek érdeke lenne. Az elmúlt két vasárnapon a modern mitoszok veszélyeit próbáltuk vizsgálni, és a mai napon folytassuk. Mert nem csak a régi embernek volt sokféle istene, elképzelése, és most már mi azt mondjuk, hogy igen, a görög mitológia, vagy a rómaiak mitoszai, és mit fognak rólunk mondani néhány évtized múlva, hogy a 21. század elején élt ember milyen mitoszokban, vagy mitosszá vált tévhangsúlyokban bízott. Az előbb hallottuk, Jézus kortársait idézve mondja, ti állandóan arról beszéltek, mit együnk, mit igyunk. Más szavakkal is mondhatnánk ezt egy kicsit, mit fogyasszunk. Mielőtt félreértenénk, maga Jézus is a helyére teszi mindezt, van szükséges. A szükséges azonban könnyen öncélú fogyasztássá torzulhat. Hiszen nem csak a Jézus korabeli emberek, hanem 700 évvel korábban, tehát körülbelül 2700 évvel ezelőtt, Izsaiás proféta is beszél arról, idézve a kortársakat, mit együnk, vagy mit igyunk, így mondták akkor, együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Olvassuk az Izsaiás 22-ben. Minél többet fogyasztani, minél többet magunkévá tenni, megszerezni, úgyis meghalunk. Vagy Pál apostol kortársai is hasonlóképpen gondolkoztak sokan. Az 1 Korintus 15-ben, ahol a feltámadásról beszél, tanít az apostol, ott idézi szintén. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Mondják azok, akik azt hiszik, hogy ennyi az élet. De akkor igaza lenne a prédikátor kicsit keserű, de valóságos megállapításának, amit a Prédikátor 3-ban olvasunk. Nem különb az állat és az ember. Tehát nem különb az ember az állatnál. Ha ezt Darwin bácsi olvasta, akkor megnyugodott. Prédikátor, vizsgálva az élet különböző területét, az élet örömeit és az élet csalódásait, bizonyos összefüggésben mondja ezt, hogy nem különb az ember az állatnál. Hát ha valóban az élet, az ember élet csak annyi, hogy együnk, igyunk, hát szaporodni se nagyon szaporodjunk, mert akkor kevesebbet ehetünk és ihatunk, akkor az ember annyi csupán, mint az állat, hiszen az állat is a létfönntartás és a fajfönntartás ösztöne által van vezérelve. Ha valóban ennyi a mi életünk, akkor ezeket a bevezetőben említett reklámokat érdemes nagyon figyelni. Hát, hogyha bár hetekig hirdetik, hogy az első 50 telefonáló még kap plusz valamit, bízva abban, hogy van, aki csak a 6. napon hallja a hirdetést, és hát ki kell magyarul mondanunk, vagy hülyének néznek minket, vagy hát erre építenek, hogy aki a 6. napon hallja, addig hallja, hogy fölcsigázódik benne a vágy, ezt az égi meszelőt, bár semmi szükségünk nincs rá, valószínűleg holnap se lesz, de talán mégis meg kéne venni, hát ha már féláron adják, hát bolond az az ember, aki kihagyja ezt az akciót. Még adnak egy vödör festéket is hozzá, kék színűt, pont ilyen kell az éghez. Nem különb az ember az állatnál, mondja egy bizonyos összefüggésben a prédikátor. És egy bizonyos összefüggésben ez igaz is. De aki ennél többet nem ismer, az tényleg nem különb az állatnál. Aztán a prédikátor az élet különböző dolgait, munkát, evést, tanulást, örömöket, szórakozást vizsgálva, könyve 6. fejezetében arról is beszél, hogy szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül az embernek. Vagyis ott vannak a kívánságok, és ezek a kívánságok fölgerjeszthetők, jó pénzt lehet belőle csinálni némelyeknek. De a kívánságunk mégsem fog teljesülni, mindig lehet újabb és újabb égi meszelőt kínálni. Olyat is, amely az ég másik oldalát is be fogja majd érni. És lesz olyan, aki meg is fogja venni, mert ha a hálószobában, a ruhásszekrényben elfér, hát akkor miért ne? A múlt vasárnap bizonyos összefüggésben a jóléti társadalom kérdése az ige nagyítója alá került, hát most egy kicsit az ikertestvére kerül a nagyítója alá, tudnélik a fogyasztói társadalom. Már most az elején megállapíthatjuk, mert nem kell hozzá nagy bölcsesség, nagy vizsgálódás, hogy a fogyasztói társadalom lényegileg az önzés világa. Az önzés világa, és éppen ezért nem lehet céllá. Jaj annak a társadalomnak, ahol az önzés az élet célja. Ahol csak én számítok. Ahol csak nekem legyen. mert így könnyen felfalhatjuk a jövőt, a holnapot. A gyermekeink és az unokáink elől is fölfalhatjuk az energiát, az ivóvizet, a tiszta levegőt. Mert mi fogyasztunk. Hát fogyasztói társadalomban. Hát ezt halljuk úton, útfélen. Miközben ebben van bizonyos igazság, azt tudjuk. De nem mitosszá torzul már ez? Ahogyan a mitosz szót használtam, tudnélik, hogy az egyén közösség cselekvései természet felettivé nagyító elbeszélés monda. Már-már olyan magas szintre, a közvélemény által elfogadott szintre emeljük, hogy aki nem így cselekszik, hát az egy elmaradott ember. Már-már egy megdönthetetlen, mindenek fölött álló erővé magasztosul, anélkül, hogy megvizsgálnánk, anélkül, hogy komolyan gondolkoznánk e felől. Mit tegyünk, mit igyunk? Hát kell ennünk, és kell innunk, és kell öltözködnünk. Mit mondott erről Jézus? Hogy hallottuk az előbb a Máté 6-ból? Tudja a ti atyátok, hogy szükségetek van mindenre. Tudja. Az általános kegyelem világa az, ahol nem csak hogy tudja, hogy szükségünk van erre, hanem meg is adja. De azért egy kicsit nézzük meg részletesebben. Tudja, ti mennyi atyátok, hogy szükségetek van, ezért ne aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit igyunk, és mi beruházkodjunk. Az általános kegyelem világában az Isten gondoskodik rólunk, másik helyen így mondja Jézus, idézve egy kicsit az Ószövetséget is, a Máté 5-ben, felhozza Isten napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazakra és hamisakra. Az Isten általános gondviselő kegyelme kiterjed mindannyiunkra, lehet, még lehet élni ezen a földön. Megadja mindazt, ami szükséges ehhez. Megadatik, mondja Jézus. Azonban nem egyszerűen csak annyit mond, hogy ne aggodalmaskodjatok, mit egyetek, mit igyatok, miben ruházkodjatok, úgy is megadatik, hanem hozzáteszi, hogy előbb valami mással kellene foglalkozni. De e más előtt azért tisztázzuk, mi ez, hogy ne aggodalmaskodjatok? Lehet úgy is aggodalmaskodni nyilvánvaló, amikor és a világ bizonyos részein, és a magyar társadalomnak is egy bizonyos rétegében, a mit együnk és mit igyunk, majdnem valóságosan komoly kérdés. De lehet úgy is aggodalmaskodni, hogy a 20 ruha közül most melyiket vegyem föl? Lehet ez is aggodalom. Nem az a gond, hogy nincs, amit felvegyünk és meg fogunk fázni, hanem melyikkel fogok nagyobb sikert aratni. Az aggodalmaskodás nem fog megszűnni azzal, ha egy kicsit jóléti társadalom irányába megyünk, mert az igények felkorbácsolódnak. És akkor még több kell, és még drágább kell, és olyan kell, amilyen másnak nincsen, és lassan már az égi meszelőt is megvennénk. Legalább legyen nekünk, ha a szomszédnak nincs. Azonban Jézus, amikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, ezt a pogányok teszik, mondja hallgatóinak, így folytatja, de előbb keressétek az Isten országát. Vagyis az általános kegyelem világában az Isten gondviselő szeretete kiterjed mindenkire. Azonban keressétek előbb az Isten országát, az Isten akaratát. Hiszen János apostol figyelmeztetését érdemes újra és újra magunk elé idézni, az 1 János 4-ben olvashatunk arról, a világ elmúlik, és annak kívánsága. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ elmúlik, égi meszelőnkkel együtt, és kívánsága is elmúlik, de van, ami aki megmarad örökké. És azt nem a mindenáron fogyasztásra buzdítók adják, kínálják nekünk. Hogy is van hát mindez? Már Deák Ferenc figyelmeztette a kortársait arra, hogy amely gazdaság évenként többet kiad, mint amit bevesz, annak előbb-utóbb tönkre kell mennie. És éppen így van minden nemzet sorsa is. Ahol mindenáron többet akarunk fogyasztani, mint amennyit megtermelünk, egy darabig lehet hitelekből, meg egyéb praktikákkal finanszírozni, de biztos csőd felé viszi azt a családot, azt az országot, amely így gondolkozik és így cselekszik. Miközben a világ és annak kívánsága elmúlik. De aki az Isten akaratát megcselekszi, megmarad örökre. Az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében, a leghosszabb Zsoltár vége felé olvashatjuk, az élet céljával kapcsolatosan a Zsoltáros így szól, éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged. Téged, Uram. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged. Hol lehet tehát a jövő? Milyen az az életrend, amely itt most is a jövőt szolgálja, és nem úgy fogyaszt, hogy a saját jövőnket elfogyasztjuk? Érdemes a figyelmeztetést komolyan venni, valaki így fogalmazta meg, a globalista tőkét egyedül az emberi tőke ellensúlyozhatja, de nem pusztán a tudás. Tehát az emberi tőkében kell, hogy legyen jellem, erkölcs, értékelvűség. Nem elég csupán tudni, az még nem tudja fékezni, ellensúlyozni a globalista tőkét, amely még gazdagabb akar lenni, ügyes, pszichológiai ráhatásokkal és reklámokkal és minden egyéb fogással mi rajtunk. Hanem szükséges lenne az emberi tőke, ahogy ő fogalmazta, szükséges lenne, hogy abban legyen jellem, erkölcs, és legyen benne értékelvűség. Hogy olvastuk az előbb? Mit írt az apostol a római gyülekezetnek? Az Isten országával kapcsolatosan, amelyről Jézus azt mondja, hogy keressétek előbb az Isten akaratát, uralmát, országát. Ez a többi meg megadatik. Ha már itt elkezdtek aggodalmaskodni a ruha meg a ennivaló iránt és után, akkor nagyon rövid távon gondolkoztok. Nos, az Isten országáról Pál apostol így ír, egy másmilyen összefüggésben hangzik el, hogy hogy lehet botránkoztatni, vagy hogy ne botránkoztasd a te testvéredet. Az Isten országa nem evés, nem ivás, annál több. Annál több. És ezt a többet kell, hogy komolyan vegyük, ha keresztények vagyunk. Mert az Isten országa, írja az apostol, röviden összefoglalva, meghatározva, igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Na, melyik óriás plakáton láttad ezeket? Melyik reklám hívott ennek a megvalósítására? Reméljük, némely templomba szokott ilyen elhangzani. Na de nem lenne szükségünk igazságra, békességre és az Úrban való örömre? Ez nem érdekünk nekünk? Nem evés, nem ivás, tudnék annál több, mert arról beszél az apostol, hogy a te vallásos ismereted alapján mit mersz megenni, mit nem mersz megenni, vagy nem eszel meg. Emlékezünk az ószövetségi különböző ételtilalmakra, erről van itt szó. Nos, arról beszél az apostol, hogy igen, ezekre szükségünk van, de az élet ennél több. Sőt, még az ételt, az evést és az ivást is szabad szeretetben alárendelni a fele barát lelki növekedésének. Az élet több ennél. Az Isten országa tehát igazság, vagyis ahol az isteni jogrend érvényesül. Az isteni jogrendet töltik be. Mert hát igazságról beszélünk mi az egész világon, egyénileg is, meg népek is, de
az ige az isteni igazságról beszél. A bűneset óta mi ebből az isteni igazságból, jogrendből kiléptünk. Azóta csináljuk a magunk igazságát, a diktatúra igazságát, a demokrácia igazságát. Egyik sem tökéletes, van különbség persze köztük. Az isteni jogrend, ahol az Isten akarata érvényesül, erről az igazságról mennyit tudunk és mennyi valósul meg bennünk? Vagy az Isten országa békesség, írja az apostol, és ez a békesség mit jelent? Nyilván nem azt, amit a béke, hogy éppen nem ropognak a fegyverek. Persze ugyanakkor iszonyatos feszültségben szemben állnak egymással népek, csoportok, pártok, ne talán még keresztény emberek is. Az Isten országa, amelynek jellemzője valós része a békesség, az azt jelenti, hogy minden a helyén van. Ezt a kifejezést olyan értelemben is lehet használni, magyarra fordítva, ahol épp a dolog, az épség, ahol a helyén van minden, nem hiányzik. Van itt a 10 parancsolat tábláknál szép kis paragás, nem tudom, hogy ki mennyire tanulmányozta ezeket, majd nyilván az istentisztelet után lehet messziről jól észrevenni, de például a ne lopjnál ott van egy szép virág, és ki van belőle tépve egy-két szirom. Nem épp a virág. Meglopták, kiloptak belőle, kitéptek belőle. Nincs minden a helyén, mert valakik igazságtalan módon elvitték, hiszen a békesség és az igazság az szorosan összekapcsolódik. Ahol nincs igazságot, nem is lesz békesség, akár mekkora békekonferenciát szervezünk. Még e világi értelemben sem működik a dolog. És harmadszor, keressétek előbb az Isten országát, ez a több, azon belül az Isten gondoskodik rólatok, hogy mit tegyetek, mit igyatok. Az élet minősége az Isten akaratának cselekvésével kezdődik el, és akkor a Szentlélekben való örömből is megtapasztaltok valamit. Ez nem azonos a szórakozás nyújtott a pillanatnyi jókedvel. Ez több annál. A Szentlélekben való öröm. És hogyha megfigyeljük, az Isten országa, azért fogalmaztam így, hogy Pál után, hogy nem evés, nem ivás, több annál, az Isten országa, ahol igazság, békesség és Szentlélekben való öröm van, ott közösség van, és ott jövőt építenek. Ahol a fogyasztás mitikus, követendő irányelvé válik, ott az önzést emelik társadalmilag elfogadott rangra. De ott nem csupán fogyaszt az az ember és az a közösség, hanem önmagát is elfogyasztja hosszú távon. Ahol az Isten országából valami kevés kezd megvalósulni, vagyis igazság, békesség és Szentlélekben való öröm, ott van közösség, mert békességhez legalább kell két fél, ott épül közösség, ott jövőt munkálnak. Nem pillanatnyilag akarnak égi meszelőt a nyakadba sózni, hogy ők pénzt vágjanak zsebre, te meg utána bosszankodjál, amikor rájössz, hogy az Úristen gondoskodott az égről. Nekem nem kell azzal foglalkoznom. Hogy olvastuk? Azt írja Pál apostol, az evés-ivás az Isten országa kérdésében azokra törekedjünk, melyek a békességet és egymás építését szolgálják. A békességet és egymás építését szolgálják. Ez jövő. Ennek a házasságnak, ennek a családnak, ennek a társadalomnak, ennek az emberiségnek van jövője, sőt, üdvösséges jövője lehet. Ahol ezt nem vesszük komolyan, ahol elhisszük, és ilyen értelemben mitikus magasságba emeljük, hogy az élet az arról szól, hogy fogyasztani és fogyasztani, ott könnyen mi is belefogyatkozhatunk. Összegezzünk. Észre kell tehát vennünk, hogy a mértékletes fogyasztás, mert kell ennünk és innunk és öltözködnünk, De ebben mértékletesnek és józannak kell lenni az írás szerint. A mértékletes fogyasztás eszköz lehet a tartalmasabb célhoz. De jaj, ha céllá válik. Ugyanakkor magunkat is, ha egy kicsit megvizsgáljuk, akkor észre kell vennünk, hogy kívánságaink és a modern mitoszok gyakran túlságosan hathattak ránk. Túlságosan nagy befolyással lehettek ránk keresztényekre is. És már-már sorbáltunk az égi meszelőt kínálóknál. Már-már a telefonkagyló után kapkodtunk. Miután messzi volt a telefon, a tévéreklámtól, menet közben talán rájöttünk. Na de hát én már egy hete is láttam ezt a reklámot, akkor is azt mondták, hogy az első 50 telefonáló még festéket is kap. Akkor ezek szerint senkinek nem kellett, vagy valami másról van szó. Kívánságaink nagyon jól meglovagolhatók, rettenetes sok pénzt lehet belőle csinálni ügyes embereknek. Nem lesznek vele boldogok, de mi se leszünk boldogok vele, ha ezt az utat járjuk. Be kell tehát vallanunk, hogy gyakran az Isten rendje, az Isten országa akarata helyett ezek a modern mitoszok már-már veszélybe sodorták a mi gondolkozásunkat, életünket, erkölcsi rendünket is. Ugyanakkor az összegzésben szeretném megfogalmazni, hogy az Isten akarata tegyen gazdaggá bennünket. Az Isten akaratának cselekvése gazdagítson bennünket most és üdvösséges értelemben is. Vagyis keressük először az Isten akaratát és az ő igazságát, és nem mások akaratát szolgáljuk ki, amit ügyes technikákkal már-már a mi akaratunkká tesznek. Az Isten országát és Isten akaratát kell keresnünk, és itt jön az egyház különösen nagy szerepe ebben a világban, a kereszténység különösen nagy szerepe, mert valóban igaz, hogy a globalista tőkét egyedül az emberi tőke ellensúlyozhatja. De az nem pusztán tudás, azt is lehet manipulálni. Tehát az emberi tőkében kell, hogy legyen jellem, erkölcs, értékelvűség. Ki adhat értéket, más rendet? A fogyasztói társadalom mitosszá emelt rendjével szemben, ha nem az Isten. És hogyha nem az Isten által ajánlott értéket és rendet követjük, vajon elég erős-e a hitünk, hogy komolyan vegyük. Komolyan vegyük, tudja ti mennyi atyátok, hogy ezekre szükségetek van, de keresétek először az ő akaratát, az ő igazságát, az ő országát, ezek pedig megadatnak nektek. Vagyis, hogy komolyan vegyük a Zsoltáros szavával szólva, hogy nem a fogyasztás az élet célja, a hív emberé semmiféleképpen nem lehet, de egy normálisan gondolkozó emberé sem szabad, hogy legyen, hanem az életnek valami más célja van. A Zsoltáros így fogalmazta meg, éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, Uram. Amen. Legyen közös énekelt imádságunk a 197. dicséret, 197. dicséret, 4. és 5. verse. Tanúságra erőt csak te tőled kérünk.
gyertek, imádkozzunk. Magasztalunk, Istenünk, hogy Te tudod, hiszen Te teremtettél minket, hogy van szükségünk kenyérre, öltözetre. Magasztalunk, hogy megáldott kezünk munkáját, hogy mindezek megadassanak nekünk. Hálát adunk, Istenünk, hogy fölismert bevallott bűneinket, megbocsátod, hogy visszafogadtál Krisztus által gyermekeiddé, hogy újra a Te isteni jogrended világába kerülhet a mi életünk. Magasztalunk, hogy az örök élet bizonyossága adhat reménységet a napi feladatokhoz, és adhat erőt a kísértésekkel szemben. Bocsásd meg, hogy gyakran csak a magunk hasznát kerestük. Bocsásd meg, hogy önzésünkkel megmérgeztük közösségeinket. Hiába való kívánságainkra pazaroltuk a ránk bízott erőforrásokat, értékeket, időt. Bocsásd meg, Urunk, hogy olykor beálltunk a mértéktelenül öncélúan fogyasztók megtévesztett táborába. Könyörgünk, önemésztő, holnapját meglopó népünkért, hogy lelkileg, erkölcsileg, értékrendjében nemzetünk talpra állhasson. Könyörgünk, hogy ifjúságunkat kevésbé mérgezhesse meg az öncélú fogyasztás mitosza. Segíts, hogy ebben a Te akaratodat keresve mi is a mentő szereteted eszközeivé legyünk. Segíts, Urunk, hogy mértéktartóan éljünk a nekünk adott javakkal. Segíts, hogy abból másoknak is jusson. Urunk, segíts, hogy a Te igazságod, a Te békességed áradhasson rajtunk keresztül környezetünkre. Hogy Szentlélekben való örömmel szolgáljuk egymás épülését, és megalapozzuk a holnapot. Könyörgünk mindazokért, akik a földi élet nehezebb napjait járják most. Azokért, akik betegágyon fekszenek, azokért, akiknek el kellett búcsúzniuk szerettüktől, azokért, akik valós szükséget szenvednek. Segíts, hogy odaforduljanak a mélységből Te hozzád, és nálad keressék gyógyulásukat, vígasztalásukat. És segíts, hogy mi alkalmasak legyünk a Te gyógyító, vígasztaló, valós szükségre igaz feleletet adó szeretetednek. Urunk Istenünk, Neked adunk hálát, hogy Te tudod, mire van szükségünk, és azt megadod. És Neked adunk hálát, hogy Krisztusban fölkínálod a Te rendedet, erre viszont nekünk kell igent mondani. Segíts, hogyha melletted döntöttünk, akkor a naponkénti kísértések idején is neked mondjunk igent. És segíts, hogy másokat is az élet és örök élet útjára segíthessünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amen. Énekeljük a 487. dicséret, 487. dicséret, 5., 6. és 7. versét. Reménységgel ruház fel!